a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján az ország egész területére. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. 4 millió forint értékű, az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal járulhatunk hozzá. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a Parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz mi az, amiben a magyar kormány, kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon, hogy a patakot nem terelték el korábban másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely is közölte, hogy Magyarország minden segítséget megad. Emelik a Demián Sándor program keretében elérhető, a kisvállalkozókat segítő 1+1-es program forrását 80-ról 130 milliárd forintra, hangzott el. Digitális fejlesztésre, kapacitás bővítésre lehet költeni a támogatást. A program így már 260 milliárd forintos, a kifizetések elkezdődtek. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A miniszterelnökséget vezető minisztert és Latorcai János miniszter helyettest bízta meg a kormány, hogy tárgyaljon a főváros vezetésével Budapest anyagi helyzetéről, hangzott el. Gulyás Gergely kijelentette, a kormány kész segíteni, de a főváros működését át kell világítani, hogy miért került ebbe a helyzetbe. Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, Budapest kész tárgyalni a kormányzattal, és a főváros vezetése áll bármilyen újabb átvilágítás elé. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről lekerül az átláthatósági törvény, nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta el az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Több okból is alaptörvény ellenes a klímatörvény, állapította meg az Alkotmánybíróság. A testület 2026. június 30-ai hatállyal megsemmisítette a jogszabály egyik bekezdését, és a hiányosság pótlására hívta fel az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a 2020. június 3-án elfogadott törvény egy részét semmisítette meg, mert álláspontja szerint az sérti a nemzedékek közötti igazságosság, az elővigyázatosság és a megelőzés elveit. Az AB eljárása alapjául 50 országgyűlési képviselő indítványa szolgált. Mintegy 7,5 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett meg 4 pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs azt mondta, a pályázatok a magyar kultúrát, a nemzeti identitást erősítik, és először mind a 4 kiírás szerte a Kárpát-medencében minden magyar közösséghez eljut. Feltörték a kétszintű érettségi vizsgák informatikai rendszerének egyik adatbázisát, az előzetes vizsgálatok szerint több százezer adatot másoltak le. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a hackerek e-mailben jelentkeztek az oktatási hivatalnál és tárgyalást kezdeményeztek, a hivatal feljelentést tett az ügyben. Válasz követel Moszkvától a kijevi békejavaslatra az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha az ex-közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, a dokumentumot a hétfőn tartott isztambuli találkozó előestén küldték el az orosz félnek, de továbbra sem kaptak semmilyen visszajelzést. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. június 5-e van, csütörtöki nap. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Bilincsik Márton. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, 14 óráig tekintjük át a Szent István Rádió mai műsor kínálatát. Elsőként, tehát a műsorismertetés után megismételjük szombat reggelről a reggeli beszélgetés című műsorunkat, és ennek témája a rendszerváltozás utáni katolikus írott sajtó. Vendégünk Gróf Lajos nyugdíjas újságíró. Következzen egy rövid bejátszás.
Ország minden pontjáról jöttek, sőt Kárpátaljáról és délvidékről is jöttek még olyan maszek, tehát hagyjuk mondom, nem hivatalos újságírók, akik ilyen lapokat szerkesztettek, de nem értettek hozzá, és itt aztán előadásokat tartottunk különböző szakmai kérdésekben, hogy ezek is tudják, hogy hogy is kell tulajdonképpen egy ilyen lapot megszerkeszteni. Most ennek az az érdekesség, hogy az végzivel rendszerváltás után 2-3 évvel volt, mai napig van ilyen találkozó, 3-4 év után kitalálta valamelyikünk a nevét is, sajtó apostolok találkozója.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. A mai műsorban Jaskó Judit rendőrfőhadnagy és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzs őrmester, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársai lesznek Molnár András vendégei. A droghasználat veszélyeiről, törvényi változásokról, a Delta programról, egy jövő hét csütörtöki városi rendezvényről és drogprevenciós iskolai előadásokról is megkérdezzük majd őket. Adunk továbbá tanácsot a szülőknek, gyermekeik védelmében, és az elmúlt 3 hónap drogfogás eredményeiről is szó lesz. most ajánlunk következik.
12 kábítószerkereskedő ellen indítottunk eljárást. Több mint 10 kiló kábítószert foglaltunk le, aminek a legnagyobb része a 3CMC kristály nevezetű drog, illetve a marihuána. 17 millió forint értékben foglaltunk le gépjárművet, illetve készpénzt, és ez azt tükrözi, hogy tényleg le a kalappal a bűnügyi osztályunk előtt és a nyomozók előtt, mert nagyon jó munkát végeznek ebben a feladatban.
9 órától külön műsort sugároznak Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban megismerhetnek egy gyöngyösen élő, autista gyermeket nevelő családot. Varga Kamil Ferences szerzetes segítségével az Áger Jó Család mindennapjaiba nyerünk betekintést. Most ajánlunkban az édesanyát, Zsuzsát hallják.
Ez úgy megnyilvánul abban is, hogy vannak kiemelkedő dolgok, amikben nagyon jó például a művészet, vagy például a csillagászat. Ezek olyan érdeklődési körök, amiknél sokszor nekünk is utána kell olvasni, hogy valóban jól tudja, és kiválóan tudja, de viszont más tantárgyakat, amik nem érdeklik, azt már nehezen. Tehát például egy matek, egy magyar, egy olvasás, egy bármi, az igazából nem érdekli, és nehezen halad vele, és ez is vele járulja ennek az Asperger-szindrómának.
Tokai adónk is külön műsorral jelentkezik 9 órától a hírek után kilátó, és ebben Prokop Péter katolikus pap, festőművész, író alakját idézzük fel. Ajánlónkban és majd a műsorban is Prokop Mária művészettörténészt hallják.
Úgy érezte, hogy a papnak nem csak a szentsége kiszolgáltatásával kell ehhez segíteni az embereket, hanem kapott egy ilyen tehetséget, mint káplán, egy hitoktató, mondom, 10 éven át itt tanít, addig a gyereket portrétozza, mutatja, hogy milyen nagy dolog a vonal, meg hát ők is fedezzék föl magukba, és próbáljanak rajzolni.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után kerengő. A mai műsorban Hornyák Lászlóval, a Hartmann ügyvezető igazgatójával a fertőtlenítés jelentőségéről beszélget Sallai Éva.
A cégünknek a mottója és hitvallása az az, hogy küldetésünk a fertőzések megelőzése. És ugye, mint terkesztő asszony is mondta, igazából az apropója ennek a rendezvénynek a készigéni világnapja volt május 5-én. Ennek kapcsán rendezte a kórház ezt a pályaorientációs napot, ahol egyrészt a fiataloknak szeretett volna egy bemutatót tartani, hogy a korszerű egészségügyben milyen eszközök használatosak, illetve azoknak a laikusoknak, akik az egészségügynek a működését belülről meg szeretnék ismerni.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a lélek szavával. A műsorban Maksó Péter atyát hallják méghozzá a halálról elmélkedni.
Szokták kérdezni tőlem, hogy bírom, hogy lehet ilyen helyen dolgozni, ennyi halott, meg minden hasonló nehézség. Én nem is értem, miért kérdeznek tőlem ilyeneket. 32 éve dolgozom ilyen helyen, ahol az emberek meghalnak, nekem a halál az élet természetes része. Az évek során megtanultam, hogy fogadjam el ezt, ne fájjon minden egyes ember elmenetele, de ne is legyek közömbös irántuk.
A 11 órai híreket Mustár Mag című műsorunk ismétlése követi Kedről. És ebben egy összeállítást hallanak Horváth Rémusz Miklós hitoktató diakónussá szenteléséről. 11 óra 30-tól a vatikáni rádióadását ismételjük meg, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina célit. 12 óra 5-től egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Szent Bonifác életéről hallanak majd. Elmondjuk az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, majd ezt az órát Névnap és Kalendárium című kis műsoraink zárják. A 13 órai hírek után pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb ma 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Gróf Lajos, nyugdíjas újságíró. Témánk a keresztény újságírás a rendszerváltozás után. Tartsanak velünk, érdemes! Köszöntelek, Lajos, itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy elhívtál. Emlékszem még ezek szerint, hogy az előbb beszéltünk a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkre, úgyhogy nagyon szívesen jöttem.
Arra kértelek még a riport előtt, amikor felkértelek erre a beszélgetésre, hogy a katolikus újságírás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgessünk. Menjünk vissza a múltba egy kicsit. Mikor kezdted a pályát, és hogyan jött az újságírás az életedbe?
Értem, ez nagyon érdekes. Én tulajdonképpen eredeti szakmámat tekintve nyomdász vagyok. Tehát már ennek is van köze természetesen félig meddig az újságíráshoz. Annak idején érettségi után engem nem vettek föl különböző okok miatt főiskolára, egyetemre, És akkor kitalálta apám, hogy te mindig olvasol, folyton a könyveket bújod, miért szólnál hozzá, nem volna kedved elmenni nyomdásznak. Hát, ugye nem ismertem azt a szakmát, de mondtam, persze, hogy de nagyon szívesen. Akkor Pesten éltünk éppen, és jelentkeztem is, ugye ott is volt nyomdaipari szakközépiskola, jelentkeztem, fölvettek, elkezdtem tanulni, ugye akkor az 2 éves volt, és betűszedő tanuló lettem, mert ugye annak a szakmának is többféle ága van, lehet betűszedő tanuló, és még az én időmben, mikor én tanultam, akkor még a szó szerint, mint a Gutenberg idejében, ólom betűket szedegettünk ki egymás mellett, ugye, ahogy mondtuk mi a vinklibe, rakosgattuk egymás mellett az ólom betűket, és aztán utána csináltunk levonatot róla, került a korrektorhoz, olvasta, javította, stb. Na, ezt csináltam egy darabig, és mikor már felszabadultam, tehát tényleg nyomdász lettem, betűszedő lettem, a következő évben már nem kéziszedő lettem, hanem gépszedő, ennek is több ága van, línószedés, monószedés, hát itt most nem akarom a részleteket hozni, mert már egyik se létezik. Ez a szakma is gyakorlatilag majdnem, hogy ezt kell mondani, hogy teljesen megszűnt. Természetes nyomda van, de minden most már számítógépen keresztül megy, és az olmot már el is felejtette mindenki. Na, lényeg az, hogy gépszedő lettem, és mint ilyen, közben, hogy szabad, nem felejtsem, ide költöttünk Miskolcra, és az itt a miskolci nyomdába kezdtem el dolgozni, először korrektorként, és utána, mint korrektor, az Észak-Magyarországnak az oldalait kellett olvasnom, javítanom. Így ismerkedtem meg az észak-magyaros újságírókkal, és egy idő után aztán akkor egy idős kolléga volt a tördelő szerkesztő, és úgy meghallottam, hogy ez a következő évben nyugdíjba megy. És aztán fölmentem a szerkesztőségbe, és mondtam, hogy hát én nyomdász vagyok, értek hozzá, stb. Nem vennének-e át a nyomdából ide tördelő szerkesztőnek. Tehát akkor még nem újságírónak, de már akkor is, mert fölvettek, akkor is írtam már cikkeket is, nagyon jól emlékszem rá, életem első cikkének a címére, az volt, hogy kerek kenyeret keresek. Tudnék, abban az időben valamelyik pékségbe valóban kerek kenyereket sütöttek, és el is mentem, és ott csináltam egy interjút a pékkel, és az volt az első honorárium, hogy a pék megajándékozott egy kerek kenyérrel. Na, így kezdődött, és aztán több éven keresztül ott voltam az Északnál, és akkor utána később aztán nem tördelő szerkesztőként, hanem már újságíróként mentem össze-vissza mindenfele a megyébe, ugye a megyei lap. Nagyon gyorsan, hogy el ne felejtsem egy érdekességet, nagyon büszke volt akkor a társaság, mert ugye minden megyében van megyei lap. És akkor az Észak-Magyarország volt az országban az első és egyetlen olyan lap, ami 100 000 példányban jelent meg. Körülbelül egy hónappal ezelőtt a villamoson találkoztam az egyik volt kollégával, beszélgettünk erről, arról, és mondom, ne is, mi újság, mi van az Északkal? Hát, ne is kérdezz, na mégis mondom, mégis, mennyi a példányszám? 8 000 per pillanat 8 000 példányban jelenik meg az Észak-Magyarország. 100 000-ről 8 000-re. Tehát ugye ez annyit jelent, hogy hát mit olvasnak ma az emberek? Számítógépe, Facebook, internet, telefon, stb. Úgyhogy újságot legfőbb a Blikket, vagy nem tudom én mit, de hát semmi más. Na, a lényeg az, hogy nagyon érdekes, itt már aztán a témára kanyarodunk vissza, nekem ott az Észak-Magyarországnál kollégám volt Szoborci Bence. Ő is ott volt újságíró, és ő gondolkozott arra a rendszerváltás idején, hogy most ugye több a lehetőség, és kéne csinálni valami egyházi, valami katolikus sajtót. És ő először nagyon jobban volt, akkor Zahár Géza atya volt a Szent Anna plébánosa, nagyon jobban voltak együtt, és ők találták ki együtt, hogy kiadják az Új Misszió című havi folyóiratot, ami mind a mai napig megvan, létezik most is. Ezt csinálta ugye először, utána aztán gondolkozott tovább, és arra jutott rá, hogy az új ember mellett kéne más heti lapot, katolikus heti lapot is szerkeszteni, és ki is találta, hogy Keresztény Élet legyen ennek a lapnak a jó neve, és engem kért meg meglepetésemre főszerkesztőnek. Ami hát azért volt furcsa, mert hát ugye jó, persze ismertük egymást mi, de ugye a régebbi rendszervetős időben sok mindenről beszélgettünk, ide ilyen vallásos, ki vallásos, ki ilyen, ki olyan, erről nem nagyon. De hát azért annyit mégis sejtett, tudott rólam, hogy talán alkalmas leszek rá. Lényeg az, hogy beindult ez a Keresztény Élet, és ez is mind a mai napig létezik. Ami a mai helyzetet tekintve nem akármilyen dolog. Néhány évig én voltam ott a főszerkesztő, aztán különböző okok miatt eljöttem onnan, és utána, hogy csak a témánál maradjak, utána aztán a folytatás az volt, hogy szintén Zahár Géza atyával beszéltünk arról, hogy nagyon sok olyan idős pap van, 70-80 éves, meg még idősebb pap, akinek a nagyon-nagyon keserves élete volt a rendszerváltás előtt, sokan a börtön megjártak, de még a legjobb esetben is csak annyi volt, éppen nem tehették meg azt, amit szerettek volna, például a fiatalokkal nem foglalkozhattak. A lényeg az, hogy kitaláltuk az Géza bácsival, hogy kéne egy interjút csinálni valaki, egy ilyen idős pappal, valakinek volt is akkor valamilyen évfordulója, hogy menjek el, csinálja meg az interjút. Megcsináltam, a Géza bácsi elolvasta, és mondja, mi lenne, hogyha még vannak itt még mások is, na, a lényeg az, hogy egy könyv lett belőle, egy könyv, az Ígéret gyermekkezett a címe, 25 idős atyával készítettem én interjút, és aztán 2-3 évvel később még egy ugyanilyen könyv, akkor a kicsivel fiatalabb, vagy nem 80, hanem 70 évesekkel, az Ígéret örökösei, ez lett a könyvnek a címe, tehát 2 ilyen könyvet készítettem.
Ezekhez hozzá lehet jutni?
Hát ugye, most már nekem van egy-egy példányom belőle, de nem hiszem, hogy bárhol is most még lehetne. És ennek az a mondjuk a szomorú érdekessége, hogy ez a összes, mert mondom, 25 és 26, tehát 51 pappal csináltam interjút, ebből te egy vagy két ember él manapság, a többiek már egyik sem. Kuklai Antal, az járól tudom, hogy ő él, nem néztem meg utána, hogy mindenki biztosan meghalt, de valószínű, hogy legfeljebb még rajta kívül egy-két ember él, és így legalább, akit érdekelt, megismerhet az ő életüket.
Szóba került a rendszerváltás, egy hatalmas változás volt ez a sajtó és a katolikus sajtó életében. Mesélj egy kicsit azoknak, akik nem élhették meg, vagy nem élték meg a rendszerváltás előtti időszakot. Sajtóban katolikus témák megjelentek egyáltalán?
Egyáltalán nem. Talán azt mondhatom, hogy tudod, hogy a rendszerváltás nem úgy volt, hogy egy nap, és akkor ma ez a hónap az, hogy az utolsó rendszertárs előtti utolsó év még már olyan volt, hogy ott már egy kicsit lehetett. Azt is mondjam el, hogy én mentem otak is, az éjszaknál dolgoztam, és mentem a főszerkesztőhöz, hogy mit szólna hozzá, hogyha minden héten, hét szombati számba betennék egyházi híreket. De itt mindig vannak egyházi események, történnek, ez az, ilyen, olyan előadások, mit tudom én, ez az, hogy összegyűjteném telefonon a plébániákról, meg hát nem csak katolikus, hanem a református parókiákról is a híreket, és betennénk a szombati számba. És úgy gondolkodott, vakarózott, de aztán azt mondta, hogy jó, csináld meg. Megcsináltam, és hosszú-hosszú éveken át volt ilyen, hogy Észak-Magyarországban a Egyházi Hírek című rovat, már így kell mondanom, minden szombati számba megjelent, ez hosszú éveken keresztül én csináltam, sőt aztán később, mikor már változtak, és akkor volt már a Minap, ugye a városi lap, abban csináltam nagyon sokáig, szintén néhány évig csináltam ezt, ott is minden szombati számban megjelentek ezek. Ugye az persze heti lap volt, tehát minden számban megjelentek ez az egyházi hírek. Na most hát természetesen más témáról nem volt szó, egy olyatra emlékszem, amit meg tudtam csinálni, rosszul mondom. Tudod, hogy volt annak idején, hogy Népfront. Ugye ez egy olyan szervezet volt, hogy nem párt volt, meg mit mondja, Népfront, ugye, most én hadd nem egyarázom, hogy mi is volt az a Népfront. Lényeg az, hogy a Népfrontban voltak békepapi összejövetelek, mert hát ilyen is volt, tudjuk, hogy voltak békepapok, ami ugye nem azt jelentette, hogy mindenki azon a bal oldalon állt volna, csak egyszerűen időnként kénytelen voltak elmenni egy-egy ilyen gyűlésre, hogy na hát, ott vagyunk, beírtuk a nevünket, hogy mi is részt vettünk ezen. És engem küldtek el legtöbbször ezekre a gyűlésekre tudósítani, hogy mi is hangzott ott el. És gyakorlatilag én, mert hát én ismertem a saját plébánosomat, de más nem túl sokat, és itt a Népfrontban ismertem meg az összes miskolci papot, református is, katolikus is, görögöt is, evangélikust is, úgyhogy nekem ez egy nagyon hasznos dolog volt, mert mondom még egyszer, itt ismerte meg mindenkit, és aztán a későbbiek folyamán, mikor már aztán jobban foglalkoztam ezzel a témával, akkor ez nagyon sok volt segítségemre.
Említetted a Szent Anna plébániát, más plébánia is felfedezte a rendszerváltásnak a hatalmas lehetőségét?
Igen,
hogy látod
igen,
ezt?
Igen, és legelőször is Kormos atyáról beszélek, a Kormos Gyula atyát említhetem, aki arra elhatározásra jutott, hogy egy hiszen abban az időben szinte minden plébánián megindult egy saját kis tudósítások, kis lapok, ilyesmik, és ő azt találta ki, hogy szerkesszünk egy olyan újságot, ami az egész miskolci összes plébániának a közös sajtóterméke. És ki is találta ezt, és el is indult, ez is, igen, az üzenet, ez volt a címe, az üzenet volt a lapnak, minden hónapban jelent meg, először 8, aztán 12 oldalon, A4-es oldalon, az első 4-5 számot ő szerkesztette, és aztán megbízott engem, hogy hát te úgy is, stb. Csináld és szerkeszte. Hosszú-hosszú évek, nem tudom megmondani, hogy hány évig jelent meg az üzenet, már én aztán később át is adtam másnak a szerkesztését, de egy külön érdekességről tudok beszámolni, ez pedig a következő volt. Kormos, hogyha rájött, hogy mindenfelé az országban jelentek még ilyen kis helyi kis lapocskák, de kik szerkesztedik azokat? Orvos, tanár, ez az, aki nem ért hozzá. Kitalálta, meghirdette az új emberbe, meg talán a keresztény életbe is, hogy legyen egy találkozó ezeknek a szerkesztőknek Egerben. Beszélt Szeregi érsek úrral, ő elvállalta, hogy jó, rendben van, és megindult az első találkozó. Ennek a találkozónak az ország minden pontján jöttek, sőt, Kárpátaljáról és délvidékről is jöttek még olyan maszek, tehát hogy mondom, nem hivatalos újságírók, akik ilyen lapokat szerkesztettek, de nem értettek hozzá, és itt aztán előadásokat tartottunk különböző szakmai kérdésekben, hogy ezek is tudják, hogy hogy is kell tulajdonképpen egy ilyen lapot megszerkeszteni. Most ennek az az érdekesség, hogy az vízivel rendszerváltás után 2-3 évvel volt, mai napig van ilyen találkozó, 3-4 év után kitalálta valamelyikünk a nevét is, sajtóapostolok találkozója. Tehát ez van, és minden évben, általában úgy ősszel, szeptember, október ilyen tájba találkoztunk különböző helyeken, vagy valamelyik szerzetes rend látott bennünket vendégül, vagy valamelyik egyházmegye, a püspök, mert ugye aztán ismerték, tudták, hogy miről van szó. Bejártuk az egész országot, hol itt, hol ott, hol amott találkoztunk, és mindig volt általában 40-50-60 ember, úgyhogy aztán olyanokkal találkoztunk, olyan ismerősöket szereztünk, akik itt-ott amott szerkesztették a saját lapjukat, és itt tanulták meg ezeken a találkozók, hogy hogy is kell azt csinálni. Hát ez egy nagyon hasznos, nagyon okos gondolat volt Kormos atyától, és ugye Kormos atya elég idős ember volt már akkor, és emlékszem rá, hogy meg is halt egy idő után, és mindig úgy kezdtük el ezeket a találkozókat, hogy ráemlékeztünk, hogy ezt Kormos atya találta ki, ő kezdte el, és hát ráemlékezünk, és így folytattuk aztán a továbbiakban ezeket a találkozókat, és most úgy van, kicsit annyiból változott, hogy a helyi egyházmegyék igyekeztek ugye a saját, hogy mondjam, pecsenyéket sütni, tehát az újságíróknak próbálták inkább bemutatni az egyházmegyét, hogy hogy is néz ki, mi van ott, stb. De hát nem volt ez baj, mert hát természetesen tehát már kevesebb volt a szakmai téma, inkább mondom, ezek az egyházmegyéknek szerzetes rendeknek a bemutatása zajlik, folyik ezeken a találkozókon.
Közös kiadvány volt, lesz? Terveztek?
Ezeknek nem volt külön kiadványa, na most van a úgynevezett jel folyóirat, ami a Keresztény Értések Szövetségének a lapja, ez a jel, ott jelent meg mindig erről a találkozóról is beszámoló.
folytatjuk beszélgetésünket Gróf Lajos nyugdíjas újságíróval.
Az ország többi részeiben is megindult a sajtó, a katolikus sajtó. Erről van képed, vagy figyelted a környező vakervárosokat, vagy a távolabbiakat?
Igen. Ugye, hát, amit mondtam, hogy tehát az egyes plébániákon csinálták a helyiek ezeket a kis értesítőket, de elsősorban néhány szerzetes rend, tehát a szerzetes rendek közül elsősorban mondom, a ferencesek, jezsuiták, szaléziek, ugye a jezsuitáktól ugye a legismertebb a Szívújság. Ez is már olyan lap, amelyik jóval, rendszer, nem is ugye rendszerpályás, a háború előtt már megjelent valamikor a múlt század, 20. század elején, aztán ugye természetesen Rákosi időkben megszűnt a kiadása, de aztán azóta is, ugye, mikor újraindították, azóta is megjelenik. És több más hasonló újság is van, bencések is adnak ki, de mondjuk ezek talán egy kicsit inkább ilyen szakmai kiadások, tehát nem annyira a hívő közönségnek szólnak, mint inkább a teológusok egymásnak írják a dolgokat, de azért persze meg lehet venni, és akit érdekel, lehet elolvashatják, igen.
A szemle mikor indult?
Most egy érdekes dolog, a Késznek voltam én a század elején két cikluson át titkára. Ez annyit jelentett, hogy nekem kellett az ottani előadásokat megszerveznem. A nyári 3 hónap kivételével minden hónapban legalább egy, de az is előfordult, hogy 2 előadást is szerkesztettem, és olyanokat hívtam meg, papokat is, világiakat is, tudós embereket, okos embereket, akik szívesen el is jöttek, és tartották az előadásokat, és legnagyobb elképedésemre, hiába küldtük szét a meghívókat, ezekre általában egy olyan 40-40 valány embernél több sose jött el. És engem nagyon bosszantott, tehát mondom, mert ilyen előadás, és nem érdekel az embereket, ez nem létezik, hogy baj. És szerencsére, még akkor nem gondoltam rá, hogy mi lesz belőle, minden előadást felvettem magnóra. Lemásoltam a számítógébe, és mikor összegyűlt, vagy 20-30 ilyen előadás, akkor mondtam, hát akkor ezt meg lehetne jelentetni, és akkor már nem 40 ember hallaná, hanem mit tudom, elolvasná 200-300 ember, ha kiadnánk egy újságot. Mondtam is aztán a Kézben a többieknek, hogy ez az elképzelésem, tervem, hogy adjunk ki egy ilyen folyóiratot, mit tudom én, mondjuk csináljuk úgy, hogy 4 éves legyen ez a folyóirat, és hát semmi értelme, kiveszi azt meg, nem kell az már senki, stb. Na a lényeg az, hogy így aztán egyedül fogtam hozzá, és gondoltam egyet, és valóban 96 oldalon, A5-ös formában 96 oldalon elkészítettem az első szemre számot,
ez melyik évben
300
volt?
300 példányban.
Melyik évben volt?
És ez 2004-ben volt. És hát bizony az volt az igazság, hogy még eladni is én adtam el mindet, tehát azt csináltam, hogy kiválasztottam egy plébániát, mondjuk Mindszent, és akkor elmentem egy vasárnap az első reggeli misére, kivittem egy térdeplőt a templom elé, az utcára, arra rátettem a lapokat, és vártam, hogy jöjjenek az emberek. És jöttek is, és kérdezik, hogy mi ez? Mondom, hát erről van szó. Szóval mondom, 250 forint az egész, hát ugye már csak. Jó, hát megvették. Később aztán fel kellett emelni 300 forint, hogy legalább a nyomda számlát ugye nagyjából tudjuk fedezni. A lényeg az, hogy azt csináltam, hogy egyik vasárnap a Mindszentre mentem, egyfőle a Szent Anna-ba, harmadik a Diósgyőre, negyedikbe elmentem a református Kossuth utcai templomba, mert hát ugye ez ökumenikus, ez a lap azóta is, tehát református anyagok is, cikkek is vannak benne, voltak is, vannak is, és ott is árultam a református templomnál. És kérlek szépen így volt, tehát mindent egyedül én magam csináltam. De aztán hát ugye rájöttek, hogy hát hoho, tényleg ebből lesz valami, úgyhogy kérlek szépen most a jókor kérdezed, most jelenik meg a 80. szám, tehát magyarul 20 éves a Miskolci keresztény szemre. És már nem én szerkesztem természetesen, mert hát ugye kiöregettem belőle, de a Késznek van egy alapítványa, eszmék és értékek alapítvány, az finanszírozza, úgyhogy most már ráadásul ingyen adjuk, tehát ez a alapítvány finanszírozza, úgyhogy így aztán pláne elfogy minden alkalom, minden szem, és mondom még egyszer, épp most ezekben a napokban 20 éves a szemle.
Hát gratulálok.
Köszönöm, és nagyon örülök, és én megmondom őszintén, hogy büszke is vagyok rá. Igen.
Egy könyvet is kiadtál a közelmúltban, mesélj erről.
Igen, na most hát ez pontosan ezzel kapcsolatos, tudnélik. Még akkor én nem is gondoltam az évfordulóra, de arra igen, hogy ki lehetne ebből adni egy olyan könyvet, ami mondjuk én úgy gondoltam, az első 50 számból válogatok cikkeket, előadásokat, amik igazán érdekesek, mert nyilván ebésülnek nagyon jók és kevésbé jó előadások, cikkek is, és a legjobbakat, hogy kiválogatom, és valóban így is volt. Most hirtelen fejből nem emlékszem rá, de olyan kb. 20 olyan előadás cikket válogattam ki, amit úgy gondoltam, hogy érdemes a könyvrakba is megjelentetni, de ráadásul úgy azt szerint válogattam, hogy csak katolikus papoknak az írásait. Ahogy mondtam az előbb, hogy ez ökumenikus, de református, evangélikus anyagok most ebben a könyvben nincsenek. Most ennek az az érdekessége, hogy ez a könyv most megjelent, és akkor voltak késznek egy ilyen küldött gyűléseit Miskolcon, ott terjesztettük először a vendégek között, és a kézben meg is tetszett ez a könyv egy református atyafinak, aki aztán kitalálta, hogy mi lenne, elvállalnám-e a jövőre csinálnék még egy könyvet református, tehát protestáns cikkekből, anyagokból, hát természetesen elvállaltam, hogy majd lesz rá még idő, és akkor lesz majd, ha minden igaz, egy református könyv is belőle, tehát református anyagok lesznek abban új könyvben majd. Hát remélem, hogy valóban meg fog jelenni.
Milyen visszajelzéseket kaptál ezen túl a könyvről?
Hát olyat, hogy ugye miután én csináltam, ugye én is kaptam mondjam, hogy tisztelet például, amit én viszont már eladok, és olyan visszajelzés van, hogy fogy a könyv, hál' Istennek. Tehát ez a visszajelzés, hogy vásárolják a könyvet.
Látod a katolikus újságírási jelenét? Tehát, ha így szétnézel a sajtóban, akár az interneten, mit tapasztalsz?
Hát ugyanaz a helyzet, hogy említettem az elején az Északot, hogy 100 000-ről 8 000-re lecsökkent. Én nem tudom se a Új Embernek, se a Keresztény Életnek a per pillanatnyi példányszámát, de egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon lecsökkent ezeknek a példányszáma is, sajnos. Ugye régen nyilván emlékszel rá, minden templomba ott volt, bejött az ember a templom, és ott volt egy padon, akárhol, kitéve az újság, és mindenki dobta be a pénzt, és vihette. Most már legtöbb helyen csak azok vásárolnak, akik előre bejelentik, jelölök, én vásárolok belőle. Tehát olyan, hogy majd csak veszi valaki, olyan már nincs. Tehát ha valaki előre mondja, hogy kérem, én minden héten meg fogom venni az új embert, akkor az megveheti, de csak így. Úgyhogy biztos, hogy nem. Hát ilyen természetesen ugye interneten itt is megvan, úgyhogy ott is lehet nagyon sok mindenhez hozzájutni. A Facebookon ugye hirdetik magukat, nagyon sok minden, csak ezek inkább hírek, meg olyan értelemben egy csomó fénykép, ez az amaz, de cikkek nem nagyon vannak. Úgyhogy hát nem tudom.
Hogy látod a jövőt? Mit tanácsolunk például az újságíróknak, vagy mit tanácsolsz mondjuk nekem? Mit szeretnél hallani mondjuk a rádióban, vagy mi az, ami hiányzik?
Hát nézd, a rádióban mondjuk ez én nem értek, annak ellenére, nyilván talán tudsz emlékezni, hogy volt nekem egy, nagyjából két éve, mikor minden vasárnap, egy hónapban, egy vasárnapon volt ilyen rádiós jegyzetem nekem is, de hát én nem értek a rádióhoz egyébként, úgyhogy neked nem tudok mit tanácsolni, de másnak se nagyon, mert mondom még egyszer, hogy nagyon-nagyon elcsökkentek a példányszámok, és nem tudom, hogy a jövő mit jelent, mit hoz majd, nem tudok igazán jósolni, nem akarok természetesen, de hát nem sok reményem van, hogy ez a nyomtatott sajtónak, azt hiszem most már lassan, nem csak a egyházi sajtónak, hanem szakpak mindennek, a reklámújságok kivételével nincs jövője.
Tehát az interneten kell mondjuk
az a katolikus újságíró. Az interneten, ugye, akit érdekel, ott azért nagyon sok mindent megtalál, ugye legtöbb plébánik, mint a Miskolci plébánik, most van Facebook oldala, ugye? Tehát ott is beteszik a hirdetéseket is. Tehát aki tényleg érdeklődik utána, és egy kicsit keres, utána jár, sok mindent megtalálhat most is, így is. Csak hát nem tudom, hogy aztán hányan csinálják, nem tudom.
Mit tartasz a legnagyobb sikerednek? Itt felsoroltál nagyon sok mindent, amire önmagukban is nagyon büszke lehet az ember, ha ezt eléri, de mi az, amit így, ha visszatekintesz, akkor ez volt a legnagyobb sikerem, amit legjobban csináltam?
Hát erre nem nagyon tudok válaszolni. Én mondtam azt a két interjú kötetet, én ugyanitt fölírtam, de ezen kívül volt, jelent meg még vagy 6-7 más kötetem, amit is itt nem volt szó, de hát összesen nem számoltam össze lassan, nagyjából 10 megjelent könyvem is van. Hát azt hiszem, ez mindenféleképp olyan, amire büszke lehetek, vagy örülhetek neki, hogy ezeket megcsináltam. Talán ez, és hát persze, mondom még egyszer, ez a szemre is, most ez a 20 éves szemre, ez is mindenféleképp nagyon-nagyon kedves számomra.
1956-ra hogyan emlékszel? 17 éves voltál, ugye?
Igen, harmadikos gimnazista voltam. Hát egyrészt pontosan október 23-án én nem Miskolcról, itt élt az édesanyám testvére, mi Pesten laktunk akkor, és jött látogatóba, és jött, hogy kitört a forradalom, mesélte a néni, hogy mi van a városban. Ja, mi ezt tudni kell, hogy mi Rákosszentmihályon laktunk, ez egy külső kerülete Pestnek, tehát ott ugye semmi nem volt. Természetesen, aztán két osztálytársammal gyorsan bementünk, megnéztük, hogy mi is van tényleg Pesten, és akkor hév ment a keleti híg a Szentmihályról, és hát tényleg ott már a Baross téren, ott óres nagy, mint mentek egyetemisták, stb. És onnan vonultak a Hősök terén a Sztálin szoborhoz. Úgyhogy megpróbálták ott a Sztálin szobrot ledönteni, drót kötelet kötöttek a szoborra, és ilyen teherautóval próbálták előzni, a drót kötény mindig elszakadt, úgyhogy nem sikerült ledönteni, most hoztak ilyen hegesztő apparátot, és akkor a csizmánál vágták el a szobornak a lábát, hogy úgy mondjam, azért hívták nagyon sokáig utána csizmatérnek, ugye, a Hősök terét. Na, itt aztán este hazamentünk. Történt, ami történt, mi aztán továbbiakban nem vettünk részt semmiben. 57-ben március 14-én éjszaka csöngetnek a kapunkon, apám ment ki, és kiderült, hogy rendőrség jött, és apám jön vissza, hogy fiam, rendőrök jöttek, érted? Hát jó, hát igen, mit akarnak? Hát nem, ugye nem tudtam semmit, és bevittek a rendőrségre, ugye kérdezték, hogy hát milyen terveik voltak, hogy a március 15-ére hova akartál menni, mit akartál csinálni, mondom, akkor volt ez a jelző, ez a MUK, a márciusban újra kezdjük, már mint a 56-os forradalmat, de mondtam, semmit, hát eszem ágában se volt. Akkor vittek tovább a szobába, és elkéberésemre 3 vagy 4 másik osztálytársam is ott ült. Hát azokat is ugyanígy faggatták, hogy mit akartok, mit csinálok, stb. Na, a lényeg az, hogy egy nagyon érdekes dolog volt, utána elvittek bennünket, a rendőrségnek volt egy fogdája ott, és oda vittek bennünket, és falhoz állítottak minket, és a hátunk mögött leadtak gépisztolyból egy sorozatot. Úgyhogy hát ugye néztünk oldalra, hogy melyikünk esett el, vagy mi történt velünk, de hát hál' Istennek semmi, csak ránk akartak ijeszteni. Az egyik gyerek be is pisilt ilyetében. Na, a lényeg az, hogy valamikor aztán délután elhozták mindegyünknek a szüleit, és hazaengedtek bennünket. És aztán ennyi volt, és akkor vége, és akkor mondták, hogy igazgatói megrovás, meg nem tudom, ilyesmit kaptunk, és már akkor mondta, hogy ne is álmodjatok róla, ne is jelentkezzetek főiskolára egyetemre, mert egyik őtök se fognak fölvenni emiatt. Hát jó, hát nem. Na de hát, hogy történt, mint történt, és kérlek szépen kiderült, akkor még az osztálytermekben ilyen vaskályák voltak, hogy álltunk ott előző nap a kályha körül, 4 vagy 5, és beszélgettük nem tudom én miről, és az egyik gyerek otthon elmesélte, és az ő nagymamája ment el a rendőrségre feljelenteni bennünket.
De miről beszéltetek, az emlékszel még?
Nem tudom, de lehet, hogy szó volt ilyen 56-os dolgokról, aha, de arról biztos nem, hogy na menjünk be hónap tüntetni. Hát ez biztos, hogy nem. Na úgyhogy a lényeg az, hogy ez így történt, és tehát volt egy ilyen eset, és mondom még egyszer, hogy szó se lehet róla, ne is álmodjatok, hogy bármelyik ötök is fölveszik főiskolába, vagy egyetembe érettségi után. Hát nem, és így volt az, hogy amit mondtam, elmeséltem az elején, hogy nem vettek föl, tehát apám akkor mondta, hogy nem akarok-e nyomdász lenni, és így lettem aztán nyomdász, igen.
Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt 3/4 órában Gróf Lajossal, újságíróval beszélgettünk a rendszerváltozás utáni keresztény újságírásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!